96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Vezetéstechnikai képzést tartott a médiában dolgozóknak és a mentőszakembereknek. A Borsod vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága a téli csúszós utakra való felkészülés miatt. Berzsényi Gergely korábbi dolgozó lett a Gyöngyösi Média Központ megbízott ügyvezetője. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre Sárospatakon az őszi Szent Erzsébet napok. Mami mesély címmel egy izgalmas kötet bemutatóra várja az érdeklődőket az Egri Bródi Sándor könyvtár. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Borsod vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága a téli csúszós utakra való felkészülés miatt vezetéstechnikai képzést tartott a médiában dolgozó és mentős szakemberek részére. A rendőrség kiképző központjában a résztvevők elméleti és gyakorlati képzésen sajátíthatták el azokat a technikákat, amelyekkel elkerülhetőek a csúszós utakon előforduló balesetek. Most Bujdosó Gábor rendőr alezredest, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság gépjárművel vezetéstechnikai oktatóját hallják.
A megváltozott időjárási viszonyok miatt, hát ugye említettem, hogy készüljünk már fel ugye mi is erre a téli vezetésre. Lehetőleg hó, köd, jég, megfelelő követési távolságot tessék tartani. Tehát 3-4 nagyobb követési távolságot tartsunk, ami azt jelenti, hogy kellően észlelem az előttem lévő féklámpáját, amikor elkezd világítani, ugye megnyomja az előttem lévő a féket, akkor én is próbáljak meg fékezni. És ez a 2-3 akkor a követési távolság elegendő lehet arra, hogy én megfelelően mögötte meg tudjak biztonságosan állni. A reakcióidőtől eltelt útszakasz, ugye, utána történik egy fékezés, a reakcióidőtől eltelt útszakaszt hívjuk fékútnak. A reakcióidő és a fékút összessége fogja adni nektek a fék távolságot. Tehát ez az a fék távolság, amiről beszéltem, hogy a cselekvéstől, ugye jóformán a megállásig teljesen megtett útszakasz. És cselekvéssel rétrejövő folyamatnak hívjuk. Ugye a követési távolság, amiről beszéltem, az pedig egy cselekvés nélküli folyamatról beszélünk. Tehát a követési távolság az annyi, ugye amikor megyek az autóval, előttem megy az autó, és ugye az a távolság, ami az én autóm és az ő autója között van, azt hívjuk ugye követési távolságnak. Lehetőleg ezt a követési távolságot úgy tessék megválasztani, hogy azért picit nagyobb legyen. Főleg azért, mert ugye bármikor fékezhet szintén az autó, utána be kell avatkoznunk, meg kell állítanunk az autót. Ugye a Kressz is úgy írja elő, hogyha nem tartok megfelelő követési távolságot, tehát az előttem haladó hirtelen fékezés esetén is biztonságosan meg kell tudni állni. Ha én ezt nem teszem meg, és neki megyek, akkor követési távolság miatt engem felelősségre fognak vonni. Ugye? Tehát erre nagyon tessék odafigyelni. Csúszós út alkalmával itt lehet beszélni alulkormányzott és túlkormányzott állapotról, ugye ezt majd itt lent, ezen a skitkár csúszósút szimulátoron meg fogjátok tapasztalni. De lent is majd, amikor beültök és vezettek, én ezt el fogom nektek mondani mindent részletesen, jó, hogy mit kell csinálni. Alulkormányzott állapotnál ugye arra kellene odafigyelni, hogy majd fogjátok érzékelni, hogy az autód eleje elkezd csúszni valamelyik irányba. Ilyenkor minden esetben vegyük le a gázról a lábunkat, ugye visszaesik a fordulat, megcsökken a sebességetek, és próbáljuk meg arra az útszakaszra rákormányozni, amerre szeretnénk menni. Ez egy picivel egyszerűbb dolog lesz attól, ami a túlkormányzott állapotnak a definíciója. Tehát túlkormányzott állapotnál viszont arra kellene odafigyelni, ezt is fogjuk majd lent megtapasztalni, hogy amikor majd érzitek, hogy a hátulja kezd majd kicsúszni az autónak. Ugye picit ezért izgalmasabb az, amikor megyek és kicsúszik a hátulja, olyankor minden esetben gázelvétel, megcsökken a sebesség, visszaesik a fordulat, és megpróbáljuk az autót csúszással azonos irányba kormányozni. Tehát kicsúszik a hátulja, tehát sokan mondják azt, hogy ellenkormányzás. Hát az ellenkormányzás az pont az ellenkezőjét jelenti. Azért szoktam én azt mondani, hogy azonos irányba kormányozzuk, kicsúszik a hátulja, és elkezdem abba az irányba fordítani a kormányt. Mikor a hátulja visszanyeri azt az eredeti haladási irányhoz való irányunkat, akkor viszont próbálunk lassítani, esetlegesen megállunk, tehát féket nyomunk, kuplungot nyomunk, és szépen folyamatosan megállunk, és leállunk az út szélére esetlegesen, hogyha ilyet tapasztalunk.
Berzsényi Gergely korábbi dolgozó lett a Gyöngyösi Média Központ megbízott ügyvezetője. Az idén 30 éves médium életében azonban további változások következnek be. A múltról, jelenről és a tervezett jövőről kérdeztük az új ügyvezetőt.
Sima mezei egyszerű szerkesztő riporter voltam. Így is tevékenykedtem nagyon sokáig, aztán körülbelül egy olyan jó 4-5 évig így dolgoztam, mellette mást is csináltam, ugye. És aztán pedig ugye volt sok olyan ötletem, amit a televíziózás keretein belül, Gyöngyös TV keretein belül nem tudtam megvalósítani, és ezért, de még miközben már a cégem megvolt, közben még a tévével is dolgoztam, és ugye időközben én elkezdtem kitanulni, folyamatosan mindig ültem a vágók mellett, ültem a, vagy mentem terepen, ugye figyeltem az operatőröket, és megtanultam azt, hogy hogyan dolgoznak, hogyan dolgozzák fel vizuálisan mondjuk egy-egy történetet, egy-egy híradós anyagot, aztán azt hogyan kell megvágni, hogyan kis apró mesterfogásokat elpróbáltam ellesni még. Kevesen szeretik meg, de aki igen, az viszont biztos, hogy egy egész életre megszokja, megszereti ezt. Mivel készülünk? Szerény megemlékezéssel. Mindenképp lesz ünnepi műsorunk. Ugye a nápoly az mindig szokott lenni. Lesz belsős, hát kisebb ünneplésünk. Igazából megmondom őszintén, hogy nagyon nagy megemlékezése, tehát akár 100 fölötti meghívotti létszámmal, fogadással és egyéb ilyen ceremoniális dolgokkal nem terveztünk készülni. Ennek nagyon egyszerű prózai oka van. Igyekszem az alatt a rövid idő alatt is, amíg itt vagyok, a költségeket kordában tartani. Tehát szükség van arra, hogy inkább infrastruktúrálisan, logisztikailag tudjunk a tévére fordítani, és ne pedig idézőjelben elmulassuk a dolgokat. Nagyon fontos a tévén 30 éve, hiszen ez a televízió, amikor meg is ünnepeljük, és mondjuk teszem azt, egymás között ünnepeljük meg, akkor is fontos, hogy ez a tévé nem egy lárpurlár társulat, tehát nem magunkért vagyunk, hanem a városért. Igyekszünk a városnak is megmutatni, hogy itt vagyunk, értük dolgozunk, de nem biztos, hogy ez az év, 2024 év vége arról szól, hogy mi most nagyon-nagyon-nagyon látványos és drága megemlékező rendezvényeket tartsunk. Idővel, idén pedig szerény.
Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre Sárospatakon az őszi Szent Erzsébet napok hitéleti és kulturális programsorozat. Búcsúi szentmisék, előadások, konferencia és hangverseny várja mindazokat, akik bekapcsolódnak a november 9-e és 19-e között a Római Katolikus Egyházközség programjaiba. Koleszer Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Közel 20 éve született meg a gondolata annak, hogy újraélesszék Sárospatak egykori hagyományát, és programokat állítsanak össze november idusára, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepére. A kezdeményezéshez hamar csatlakozott több intézmény is, így például a Szent Erzsébet ház és az intézmény falai között működő Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, amely immár hagyományosan helyet ad a várkápolnájában november 19-én az ünnepi szentmisének. Sárospatak város önkormányzata csatlakozva az őszi ünnepséghez díjat alapított, így minden évben november 19-én az ünnepi mise keretében adják át a város Szent Erzsébet díját. Az őszi Szent Erzsébet napokhoz természetesen csatlakozott a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola közössége is. Az intézmény lelki napja szintén november 19-ére esik, rendhagyó órák keretében ismerkedhetnek meg a diákok az iskola védőszentjének életével, korával. A programsorozat keretében már több éve felolvasó versenyt is szervez a katolikus iskola, az Abaúj-Zempléni Főesperesség egyházi intézményeit meghívva. Az idei évben november 9-én kezdődtek el az őszi Szent Erzsébet napok. Ezen a napon az egyházközségi Karitás csoportja osztott ételt a városi piac területén a rászorulóknak. A programsorozat keretében minden évben megemlékeznek a Szent Erzsébet nővére kongregációja társalapítójáról és a szerzetes közösség első rendfőnökéről, Boldog Mária Luisa Merkertről is, akinek nevét viseli a nővérek által vezetett idősek csoportja is. Idén is társult az ünnephez a helyi görögkatolikus közösség is. A templomban végzett szent liturgiát követően kerültek megáldásra és kiosztásra Szent Erzsébet kenyerei. November 17-én tartotta őszi búcsúját a Sárospataki Bazilika. November 19-e Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe a Magyar Egyházban. A nap délutánja során gyertyás körmenettel vonulnak át a bazilikától a várkápolnájáig a hívek, ahol ünnepi szentmisén vesznek részt. Idén egy művelődéstörténeti konferenciát rendeznek november 20-án az ünnephez kapcsolódóan a Szent Erzsébet házban a Köztünk élő szent címmel. Majd ezt követi egy hangverseny a Sárospataki Bazilikában. Az őszi Szent Erzsébet napok programja a plébánia egyik filiájában zárul Vajdácskán, amely templom szintén Árpádházi Szent Erzsébet oltalma alatt áll. A részletes program megtalálható a plébánia honlapján. A szervezők az előttünk álló napok eseményeire mindenkit szeretettel várnak.
Mami meséi címmel egy izgalmas kötetbemutatóra várja az érdeklődőket az Egri Bródi Sándor könyvtár. A programról Kelemenné Csuhai Zsuzsanna, az intézmény szolgáltatási igazgatóhelyettese tájékoztat.
Szeretném figyelmükbe ajánlani egy volt munkatársunknak, Bartucz Kovács Erzsébetnek a megjelent mesekönyvét. Megszülettek kis unokái, és akkor írói vénája előjött Erzsikének, vagy ahogy mi hívtuk, Böbének, és hogy most csütörtökön 21-én 5 és 6 óra között a Mami Mesé című kötetét be fogjuk mutatni. A kötet meg is vásárolható lesz, és Széchenyi Orsolya kolléganőm, könyvtáros kolléganőm fogja majd bemutatni Böbével együtt a könyvet más közreműködőkkel.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Nyugat felől folytatódik a felhőzet átmeneti csökkenése, de az északkeleti tájakon több felhő maradhat az égen. Az éjszaka második felétől északnyugat felől ismét megdövekszik, megvastagszik a felhőtakaró. Csapadék már inkább csak az ország keleti felén várható, északkeleten csak az éjszaka második felében csökken a csapadék hajlam. Hajnalban az északnyugati tájakon egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor. A déli délnyugati szél az éjszaka második felére nagy területen lesz erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 19-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás, valamint Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Második alkalommal rendezték meg a technológiai intelligencia konferenciát Máté Szalkán. Egyre több nyomtatványt tesz elérhetővé az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ezek mai műsorunk főbb témái. A felgyorsult ütemben változó világ kihívásaival csak azok tudnak lépést tartani, akik képesek alkalmazkodni a változásokhoz, valamint nyitottak a technológiai újításokra és az önfejlesztésre. Egyebek között ezt az üzenetet próbálták meg eljuttatni a szervezők a diákok számára, akik részt vettek a második technológiai intelligencia konferencián Máté Szalkán. A technológiai újdonságok bemutatója mellett különböző munkaterületek képviselői tartottak motivációs és szakmai előadásokat a résztvevőknek. A részletekről Jágri Ilonát, az Elektrum alapítvány elnökét hallják.
A rendezvényünknek továbbra is az a küldetése, hogy megtaláljuk azokat a cégeket, akik úgy érzik, hogy támogatni tudják azokat a fiatalokat, akik komolyan veszik a tanulást, életcéljuk van, és szeretnének sikeresek lenni a választott területen. És elsődlegesen ugye a technikumi diákok azok, akik nekünk, és a középiskolás korosztály, akik miatt rendeződik, szerveződik ez az esemény. Szeretnénk, ha ők is megértenék, hogy felelős hozzáállással a munkaerőpiac ma tártkarokkal várja őket. Nem azon múlik, hogy sikeresek lesznek, hanem csak is magukon, a hozzáállásukon, illetve mindazon a szakmai és emberi dolgokon, amit lehet fejleszteni. Nehézséget okoz az, hogy amikor új dolgokkal találkozik az ember, ugye az egy kicsit mindig megakasztja a saját életében is, hiszen rájön, hogy mennyi minden kellene még hozzátegyen. Ez általában munkás dolog. Ezeket a befektetéseket nagyon hajlamosak a mai fiatalok addig mérlegelni, hogy rájönnek, hogy inkább el se induljanak. Ezért mi szeretnénk ezen segíteni nekik, és ezeket a pici apró lépéseket megtenni, mert nem mindig nagy dolgokon kell változtatni, hogy igazi változás következzen, már nem rengeteg kis apró dolog az, ami ebben segítheti őket.
Most pedig Szászi Istvánt, a BOS csoport magyarországi képviselőjét hallják.
Gyakran a fiatalok, amikor beszélgetek velük, akkor nem tudják, hogy mit akarnak csinálni 5-10-15 év múlva. És én azt gondolom, hogy minden fiatalnak azt üzenem, hogy az első dolog az az, hogy határozza el, hogy ő 10-15-20 vagy akár 25 év múlva hol szeretne lenni. Álmodja meg, lássa maga előtt ezt a víziót. És ez a legfontosabb lépés. Ha ezt megteszi, akkor utána ezen az úton el tud indulni, és egészen biztosan lesznek olyan nehézségek, olyan mélypontok, ahol el kell gondolkodni, hogy ez jó út. De ez a legfontosabb, hogy minden fiatal, az Z-generációsok, az Y-generációsok határozzák el, hogy hova akarnak jutni 10-15-20 év múlva.
Végül Pintér Gábort, a MindMate Egyesület elnökét hallják.
Nagyon fontos Máté Szalka és Budapest összekapcsolása. Mi talán ebben tudunk segíteni, hogy a budapesti mentorainkkal, akik az Egyesületben különböző témakörökben, különböző dimenziókban mutatják meg a tudásukat, most elsősorban technológiai szempontokból, digitalizáció és mesterséges intelligencia szempontokból csatlakozzunk, és hát ugye jövő tudatosság az egyik fő iránymutatásunk, mondani valónk, és ehhez a céltudatosság, a technológiába való felelősség, ez elengedhetetlen számunkra, és ebben szeretnénk segíteni.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egyre több nyomtatványt tesz elérhetővé az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban, fokozatosan kiváltva az általános nyomtatványkitöltő keretprogram feladatait. Ennek részleteiről számolt be rádiunknak dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Hevesvár megyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egyre több nyomtatványt tesz elérhetővé az online nyomtatványkitöltő alkalmazás felületén keresztül, az Onyán keresztül. Ezzel fokozatosan kiváltva az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, az ANK feladatait. Az online nyomtatványkitöltő alkalmazás az Onya felületén egyre több ügy intézhető, egyszerűen webes alapon. 2024. november 7-től tovább bővült ezeknek a köre, Ekkortól ugyanis kizárólag az anyán érhetők el a következő jövedéki nyomtatványok. A NAV J10 számú nyomtatvány, zárjegy igénylő lap elnevezésű nyomtatvány, a NAV J33-as számú nyomtatvány, a jövedéki kiskereskedő bejelentése, jövedéki termék mozgóbolt útján történő forgalmazásáról, és a NAV J41-es számú nyomtatvány, az üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása bevallása. A nyomtatvány kitöltő használatához nem szükséges keretprogram, hiszen webes alapú, felhőben tárolja az adatokat. A felsorolt nyomtatványoknál az ügyintézés elektronikus azonosítással indítható. A felület elérhető mobiltelefonon és tableten is, megkönnyítve a gyors és egyszerű ügyintézést. A NAV honlapon, a nav.gov.hu weboldalon, a nyomtatvány kereső oldalon, a lekérdezés után a keresett nyomtatvány oldalán lévő csempe az ügyintézés új felületére, az anyára irányítja a felhasználót. Azok, akik letöltötték az ANK nyomtatványok utolsó verzióját, még be tudják nyújtani az ANK-n keresztül is a nyomtatványokat, addig, amíg a nyomtatvány verzió száma nem változik.
Most hallgassák meg egyházi híreinket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Árpádházi Szent Erzsébet búcsút tartottak Alsó Zsolcán. Most Farkas Erzsébet hangképes összeállítását hallják a hétvégi Alsó Zsolcai búcsúról.
A Magyar Katolikus Egyházban ma ünnepeljük Árpádházi Szent Erzsébet emléknapját. Az Alsó-Zsolcai Egyházközség idén, november 17-én vasárnap, a délelőtt 11:30-kor kezdődő Szentmisével ünnepelte búcsú ünnepét, akkor, amikor a Világegyházban is emlékezünk az Árpádházi királylányra. A búcsúi Szentmise elején Varga Béla helyi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére összegyűlt kedves testvéreimet, a tisztelettel és szeretettel köszöntöm, bármelyik egyházközségből érkeztek most búcsúi szentmise áldozatunkra. Még inkább megkülönböztetett a tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szentmár Zoltán atyától testvéremet, aki ráadásul mondhatnánk most két jubiláns misés atya is van ezen a szentmisén, hiszen én ugyebár idén ez is misés vagyok, ő pedig új misés. Úgyhogy döntsék el a kedves testvérek, hogy most akkor most, vagyis milyen módon. Mondhatnám, hogy én ugye ezüstmisés stólában, hát egy kicsit folyosabb lett a figurát, de aranymisés viselőát hozott, lehet, hogy már tud valamit. Nem tudom, de minden esetben tisztelettel, szeretettel köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és mai napon velünk együtt ünnepel Szent Mise áldozatunkban, melyben egyházközségünk híveért, élő kérdéssel hajtakért. Imádkozunk egyaránt minden kedves vendégért és zarándokért. Most a misének a kezdetén szeretettel felkérlek Zoltán atya, mutass be ünnepi szentmiséket.
Most a vendégatya Szedmák Zoltán miskolcvincenti káplán szentbeszédéből idézünk néhány gondolatot.
Krisztusban szeretett testvérek, arra gondoltam, hogy ebben a mai néhány gondolatban szeretnék kicsit elmélkedni az egyházról és az egyháznak a titkáról. Szent Erzsébet híres csodájához kötődik, mégpedig ez a kép a kenyér, a kenyérnek a képe. Betlehem az a hely, ahol megszületett Jézus, ahol napvilágot látott a világ világossága, vagy ahol testet öltött a nagybetűs szeretet. Betlehem jelentése a kenyérháza. Sok szegény számára Wartburg vára, ahol Erzsébet lakott és élt, számukra Betlehemmé vált, a kenyérházává, mert ahogy Betlehemben gyermek alakjában nyilvánult meg a szeretet, úgy Wartburg várában Erzsébet által kenyérként öltött formát ugyanaz a szeretet. Erzsébet a szeretet szentje, a kenyér pedig a szeretetnek konkrét, kézzel fogható megnyilvánulása. És kedves testvéreim, amit hoztam nektek, a csoda kapcsán a rózsának a nagyszerű képe. Mert az egyház olyan, mint egy rózsa. És az egyház nem csupán egy rózsa, hanem pünkösdi rózsa, mert pünköskor nyílt meg az egyház virága. Egy virág akkor igazán értékes, ha megnyílik. Ha nem nyílik ki, akkor is virág, de nem tudunk benne gyönyörködni. Az egyház is ilyen rózsavirág. Amikor rózsáról beszélünk, általában a piros rózsa jut eszünkbe. Piros, pünkösdi rózsa az egyház, mert az egyháznak a feje vérének ontásával feláldozta magát érte. Az egyház minél több áldozatot hoz másokért, annál közelebb kerül az emberekhez, és az embereken túl saját lényegéhez és földi céljához. Amikor adsz valamit másoknak, élelmet, lelki segítséget, rászánt időt, áldozatot hozol. És az áldozatot, mint a rózsa jó illatú, és kedves az Úristennek.
Az ünnepi szentmise végén Varga Béla, helyi plébános a következőket mondta.
Szeretném megköszönni ennek a szentmisének a végén Újmisés atyának ünnepi gondolatait, felhívó szavait. Mutatnánk, hogy ennyi szent egy házunkhoz, mely anyukánk, édesanyánk, legyen bennünk olyan lelkesedés, hogy mindenkor igyekezzünk hűségesek maradni, és az annyi szent egy ház által kapott és ajándékozott táplálékot, az oltári szűncsük kenyérét pedig illő tisztelettel, méltóan, és mindig magunkhoz tudjuk venni. Tehát a testvérek, annyiból lesz most különleges a búcsúi körmeletünk, hogy a végén, amikor itt visszajövünk, nem csak búcsúi áldást fogunk kapni, hanem utána majd újmésés áldást is fogunk kapni.
Ezután búcsúi körmenetet tartottak a templom körül. Szedmák Zoltán káplánatya újmisés áldása így hangzott.
Az Úr legyen veletek,
és a kerekedem.
A boldogságos Szűz Mária és védőszentjeitek közbeni járására, újmisés papi készföltételem által minden égi és földi áldással, áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A szent mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.
Az ünnepi szent mise a pápai és a magyar himnuszok eléneklésével ért véget.
Az elmúlt percekben Farkas Erzsébet hangképes összeállítását hallották. Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy az alsózsolcai Árpádházi Szent Erzsébet búcsúról részletes összefoglalót sugárzunk november 23-án szombaton délelőtt 8 óra 15 perctől. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpádházi Szent Erzsébet ünnepére hívja fel a figyelmet, aki a szolgáló szeretet kiemelkedő példaképe. A levél az Istentől kapott kegyelmeit, az irgalmasság mindennapi megélését és a szeretet tetteit állítja középpontba, miközben a híveket arra buzdítja, hogy Szent Erzsébet nyomdokain járva a szegényeket és a rászorulókat segítsék. Mint írják, mindenkit buzdítunk, hogy az előttünk álló hetekben kapcsolódjon be a Katolikus Caritas adventi segélyprogramjaiba. Tárjátok ki a szíveteket, angyalbatyú, valamint az 1 millió csillag a szegényekért programokba, amelyeken keresztül kicsit mi is megélhetjük Szent Erzsébet másokért cselekvő szeretetét. Mindezt könnyen megtehetjük novembertől december közepéig az országos gyűjtőpontokon és az iskolákban. Bizalommal kérjük a híveket, hogy persely adományaikkal november 24-én járuljanak hozzá a rászoruló magyar családok sokoldalú támogatásához, írják. Hozzátették, továbbá a 1356-os adományvonal hívásával, banki átutalással is lehet adományokat eljuttatni a Katolikus Caritashoz. Vezetett szentségimádás lesz Krisztus Király főünnepére készülve november 21-én csütörtökön 18 órától az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzércsoport szervezésében. A helyszín a Szent Bernát ciszterci templom. Szeretettel várnak mindenkit. Idén is várja a Forráspont a fiatalokat. A tavalyi Forráspont több szempontból is kiemelkedő esemény volt, hiszen a fiatalokhoz csatlakozott Ferenc pápa is, aki hivatalos látogatása során 11 000 fiatallal találkozott a Pap László Budapest sportarénában. Ugyan idén a Szentatya nem várható az eseményre, a szervezők hatalmas lelkesedéssel készülnek arra, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz, egymáshoz és önmagukhoz is. Idén november 23-án szombaton 14 órától a Bokcsarnokban várja a fiatalokat a Forráspont. A zenés dicsőítések, tanúságtételek mellett szentségimádással, szentmisével és folyamatos gyóntatással is készülnek a szervezők, akik ebben az évben is több ezer fiatal részvételére számítanak. Tanúságot tesz Horváth Kristóf, Andrásfalvi Mirjam és Benkovics Péter. Majd beszélgetés lesz Gulyás Michel olimpiai bajnokkal, aki a párizsi ötkarikás játékokon szerzett aranyérmet. A tanítás dr. Gájer László atya tartja, majd 17 óra 45 perckor kezdődik a szentmise, melyet Fábri Kornél püspök mutat be. Az est házigazdái Kálnoki Kati és Fogarasi Botond. A Forráspontra 15 és 30 év közötti fiatalokat várnak. Egyéni vagy csoportos regisztráció is lehetséges. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében, november 28-án csütörtökön, 9 órától este 6 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Idén is nagy szeretettel várja az Egri Eseki Palota turisztikai és látogató központ adventi programjaira a kedves érdeklődőket. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor kezdődik a programsorozat az első adventi gyertya meggyújtásával a Palota díszudvarán, melyet Buda Péter atya vezet, valamint közreműködnek a Jópásztorovoda óvodásai. A nap folyamán a borsodnádasdi kézműves Molnár Karács sütése és árusítása lesz a díszudvaron. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde író érkezik a Palotába Hasad a hajnal című könyvének bemutatójára. Közreműködik Kubik Anna. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor meggyullad a második adventi gyertya fénye is a Palota díszudvarán Michele Gervasoni atya közreműködésével, valamint fellépnek még a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor a harmadik adventi gyertyagyújtását Cibere Zsolt atya vezeti az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szaggimnázium és Gimnázium diákjainak műsorával. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor Holló Gábor atya gyújtja meg a negyedik adventi gyertyát a Palota díszudvarán. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és az AMI diákjainak közreműködésével. Ezeken a napokon is a borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács árusítása lesz a Palota díszudvarán. Az adventi vásár a Palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között tart nyitva. Vasárnaptól csütörtökig 11 órától 18 óráig, pénteken és szombaton hosszított nyitvatartással 20 óráig. A vásár ideje alatt a Palota kávézója fogadja a vendégeket. Az adventi időszak alatt szeretettel várnak mindenkit a kiállításokra. Idén is lesz betlehemi pályázat. Ezekre a beküldött alkotások majd a Palota aulájában lesznek megtekinthetőek. Nagy szeretettel várnak mindenkit az adventi gyertyagyújtásokra és a hétköznapokra is. December 7-én a Líceum dísztermében szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Domboszkó nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élménybeszámolójával. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség 18 órától kezdődik a Líceum dísztermében. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Kriston Tamás, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
lelked, a szellemednek kedve lett, a lelkembe egy keresztet tenni, mert a szerelmet, amit vártam, nem lehet, és amink volt, már egyre megy. Mindjárt itt a 31, és nincs mellettem senki. A ház oly üres, megtettem mindent, de mit értem el? A táj télies, vagy július van, de kit érdekel? Most csak sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a lélek. Addig meg csak sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a lélek. Maradjunk itthon, hogyha menni kell. Tartozom, de vajon kinek mennyivel? A szomszéd néni nem néz rám, de átkopog. És arról szól a tévé, hogy egyszer majd milyen szép lesz. Addig meg csak sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a lélek. Addig meg csak sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a lélek. De én még mindig mondom, végre szépen vártam. Miért választott nekem téged út iránynak? És újra és újra így hallok, mint meg a bátyom, hogy elhiszik, hogy egyszer talán nem fordítasz hátat. Addig meg csak sóhajt, 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 bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a lélek. Addig meg csak sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a lélek. Addig meg csak sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a sóhajt, sóhajt, bennem a lélek.
Csak egy újabb magányos este, mindenről te jutsz eszembe, érzem, hogy lehetett volna valami, de
szerelem.
szerettél volna egy másik életben is keringőzhetnénk. A kellét fegyen. Szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, de egyedül ülök részegen. A kellét fegyen.
A régió sportja.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság idei országos fekvenyomó bajnokságának Miskolcon a rendvédelmi technikum adott otthont. Új sportigazgatója van a DVTK labdarúgó csapatának. Fajta Péter nyerte a Szabolcs-Veresmarton rendezett 15 000 dollár özdíjazású ITF tenisztornát. A Kamion Európa bajnokság idei szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság idei országos fekvenyomó bajnokságának Miskolc a rendvédelmi technikum adott otthont a napokban. A versenyre a katasztrófa védelem 22 szervezeti egységéből 68-an regisztráltak. A nevezett sportemberek a Magyar Professzionális Erőemelő Liga versenyszabályzata alapján küzdöttek a női és férfi súlycsoportban, Open és Masters korcsoportokban. A BM idei országos fekvenyomó bajnokságán a csapatversenyben hazai siker született. A nőknél a legnagyobb súlyt Botos Lászlóni teljesítette, a férfiaknál pedig Buda Rihárd Zsolt. Új sportigazgatója van a DVTK labdarúgó csapatának, Horváth Csenger személyében. Magyar Mátyást, a DVTK tulajdonosát hallják.
Kiemelve azt, hogy nem csak az első csapatba beépítendő fiatalok kapcsán, hanem a többi tehetséges fiatal kapcsolatban is, tehát az ő játszatásukat, illetve képzésüket egy nagyobb szinergiába hozni az első csapattal. Ugye ezek a célkitűzések, ezek nem új keletűek, erről gyakorlatilag a sportvezetés, a sportszakma tudott, illetve részben velük együtt alakítottuk ki, és az idő folyamán én úgy láttam, illetve úgy láttuk, hogy ez a fajta munka, ez nem megy a megfelelő hatékonysággal, nem folyik megfelelő hatékonysággal. Azt tudom mondani, hogy valószínűleg talán fókuszvesztés történt, felaprózódott kisebb-nagyobb csatározásokban az előző sportigazgató, és a lényeg, hogy nem láttam biztosítva azt, hogy ezzel a fajta munkával el fogjuk érni azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Ezért született meg az a döntés, hogy váltanunk kell a sportigazgatónál. Nyilván több jelölt közül történt a választás, egyáltalán nem volt gyors, tekintettel arra, hogy ez nem egyik napról a másikra előálló probléma volt, amivel szembesültünk, és nem is feltétlenül problémának nevezném, hanem szerettem volna, hogyha még hatékonyabban tudunk haladni. Szétforgácsolott az Endre ebben a munkában, és nem tudta azt a fajta struktúráltságot és hatékonyságot végezni, ami ebben a pozícióban szerintem szükséges. Hozzáteszem, hogy ez egy nehéz feladat, tekintettel a közegre, tekintettel a klubnak a nagyságára, a partnerkluboknak a kiterjedtségére. Tehát egy nagyon-nagyon összetett feladat, és azt gondolom, hogy Csenger ezt jobban meg fogja tudni oldani. És nem is mondom azt, hogy Endre ezt rosszul végezte. Én csak azt gondolom, hogy ezt lehet még jobban, még professzionálisabban végezni. De a saját szakmámból hozzak példát, hogy megy orvos az ember. Rendszerint ajánlás útján, volt már valakinek jó tapasztalata vele, és az orvosnál ott történik egy vizsgálat, születik egy diagnózis, és utána a diagnózis mellé születik egy terápiás terv. És alapvetően az fogja meghatározni ennek a terápiának a sikerességét, hogy egyrészt ült-e a terápiás terv, másrészt elhiszi a páciens, amit az orvos mond neki. magyarul elég meggyőző volt, elég hiteles volt az orvos. Én ezt az analógiát tudom hozni, tehát számomra Csenger volt az, aki prezentálta, elmondta azt, hogy ezt hogy látja az itteni helyzetet, mi az egész labdarúgással kapcsolatban a szemlélete, hogy fejleszteni, milyen irányba, és alapvetően ez meggyőző volt számomra, és elhittem neki, illetve elhiszem neki azt, hogy ezt végre is tudja hajtani a gyakorlatban.
Most pedig az új sportigazgató Horváth Csengert hallják.
Ebben a rendszerben minden összefügg. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy nem adhok módon igazolunk játékosokat, hanem itt van egy nagyon komoly tradíció, itt van egy nagyon komoly múlt, értékek. Ezt összevetve a másik két szemponttal meghatároztuk a futballfilozófiánkat. A futballfilozófiánk mentén kerül kiválasztásra a mindenkori vezetőedző, akinek a dolga az, hogy ezen filozófia mentén, és ezzel filozófiával összhangban, a stábjával hozzárendelje a játékstílust, ami nyilván különböző szakmai szempontokból, alapelvekből, formációkból, játékhelyzetekből áll. És ebből vezetjük le a játékos profilokat. A játékos profilokat úgy kell értelmezni, hogy minden egyes pozícióban meghatározzuk, hogy mik azok a paraméterek technikai, kondicionális és adat szempontjából, fizikai mutatók szempontjából, amit keresünk egy játékosban. És mellé rendeltem a különböző felelősöket. Ennek a csúcsa a tulajdonos, aki nyilván megbízza a mindenkori sportigazgatót, hogy határozza meg a klubfilozófiát. A sportigazgató a klubfilozófia és a futballfilozófia mentén kiválasztja a vezetőedzőjét, a vezetőedzőt és a szakmai stábot, és amit be kell itt megjelentenem, hogy létrehoztunk egy futballstratégiai osztályt, ami azt jelenti, hogy rajtam kívül még 3 szakember érkezik. Ezek olyan szakemberek, akik az elmúlt években nemzetközi kluboknál szereztek tapasztalatot, játékos megfigyelők, játékosok elemzésével, edzők elemzésével foglalkoztak, és adatelemzők, és gyakorlatilag a saját belső rendszerünk alapján, a futballfilozófián mentén meghatározott játékos profilok szerint választják ki és figyelik a piacot. Később fogok beszélni a játékos politikánkról, hogy egészen pontosan mi a fókusz, hol, mikor és kit választunk ki. Tehát a legfontosabb azok az elért futballsikerek a pályán, tehát a sikerességet elsősorban ebben mérjük. Ugyanakkor mellé rendelt cél az, hogy elsősorban a saját akadémiánkról saját nevelési játékosokat építsünk és integráljunk az első csapatunkba, és azokra az akadémiai hiányposztokra, ahol nincsenek ilyen kiemelt projektjátékosaink, ott hatékony kiválasztással, figyelve a belső, a hazai és a nemzetközi piacot, építsük a játékos keretet. Tehát mi a konkrét cél? A tabella első felében végezni úgy, hogy teljesítjük a meghatározott fiatal perces elvárásokat, és a hogyan? Első lépés, mindig a saját akadémiánkat nézzük meg. Második lépés, azok a pozíciók, ahol nincsen saját akadémiai szintű projektjátékos, ott megnézzük a belső piacot, de ugyanakkor párhuzamosan figyeljük a nemzetközi piacot. És mivel szeretnénk fenntartható működést, ezért nagyon fontos lesz az, hogy minden évben meghatározott számú játékost értékesítsünk. Itt szeretném megnyugtatni a szurkolókat, nem fogunk transferstratégiát követni, tudjuk, hogy a Diózsőr egy nagy klub, és eredményeket kell hoznunk, és az ebből származó bevételek egy része az egy fenntartható működést eredményez, a másik része a csapatnak a további megerősítésére tud szolgálni. És ezáltal indulhat el egy olyan körforgás, amely folyamatosan éhesen tartja a társaságot, folyamatosan motiváltá teszi a játékosokat, és egy egészséges fluktuáció alakul ki. És nyilván az üzleti modellhez tartozik egy büdzsé, ahol van egy előre meghatározott nettó bérkeret, amiből mi gazdálkodhatunk, ami nyilván az éves költségvetéshez tartozik. A nettó bérkeretet én azt mindig egybeveszem az átigazolási költségvetéssel. A klub jelen helyzetben minimális költséget fordított játékjog vásárlásra. A jövőre szeretnénk egy-két olyan pozícióban, ahol projektjátékossal számolunk, kisebb alapfizetéssel, nagyobb bónuszokkal, és a kisebb alapfizetés és a nagyobb alapfizetés közti különbséget pedig játékjog vásárlására fordítani, mert mi akkor fogunk tudni értékesíteni játékost értelemszerűen, hogyha miénk a játékjog. Azt is meg kell határoznunk, hogy éves szinten első évben, második évben, harmadik évben mik az elvárt tervek játékos eladásból, és ezt egyrészt a fenntarthatóság, tehát a költségvetés egy részének a kihasználására használjuk, a másik oldala pedig arról szól, hogy igenis ezt vissza kell forgatni a csapatba, és erősítenünk kell a csapatot. Átvilágítottuk a bérkeretet. Jelenleg a diósgyőri bérkeret az a harmadik, negyedik legmagasabb a bajnokságban. Az amúgy is magas átlagéletkorú NB1-ben mi a negyedik legidősebb csapattal vagy kerettel rendelkezünk. A keretünkben van 19 külföldi játékos, ami a harmadik legtöbb, és egyébként ha az összkeret létszámot veszük, akkor a harmadik keret létszáma a legnagyobb az NB1-ben, és viszonylag kevés olyan potenciális projektjátékos detektáltunk a keretben, aki jelenleg a nyári időszakban akár tovább értékesíthető. Csökkentenünk kell a keretlétszámát, szeretnénk csökkenteni az átlag életkort, a magyar és a külföldi játékosok arányában szeretnénk növelni a magyar játékosok arányát, és szeretnénk növelni a projektjátékosok számát. Ugye létrehoztunk egy futball stratégiai munkacsoportot, akiknek az elsődleges feladata az, hogy a játékosok és a szakemberek kiválasztását végezzék. Az átigazási politikánkról említettem már korábban, az alapelvénk azok lesznek, hogy az elsődleges szempont az mindig az akadémia, a saját nevelési játékos, ott fogunk körülnézni. Ha ott nem találunk játékost, akkor megnézzük a magyar piacot. A magyar piac egy szűk piac, nekünk mindenkit ismernünk kell. Az NB1-ben, az NB2-ben, az NB3-ban, az utánpótlásban, ezért van a scout hálózatunk, ezért hoztuk létre a scout hálózatot. Minden egyes játékost ismernünk kell, minden egyes játékosról tudnunk kell mindent, tudnunk kell a hátterét, tudnunk kell a mentalitását, tudnunk kell a képességét, mindent. És ezzel egyidejűleg mi figyeljük a nemzetközi piacot, előre meghatározott scouting fókusz mentén kijelöltük azokat a bajnokságokat, amelyeket figyelünk. Ezek elsősorban nyilván videós megfigyelések, és a videós és adat alapú megfigyelések után a leszűrt opciókat személyesen is meg fogják tekinteni a kollégáink, és hozzám már csak az adott pozícióba az a három potenciális név fog érkezni, amiben aztán majd nekem a döntést erőkkel készítem a tulajdonos úr irányában.
Fajta Péter nyerte a Szabolcs-Veresmarton rendezett 15 000 dollár összdíjazású ITF tenisztornát. A magyar versenyző a döntőben az osztrák Neil Oberleitnert verte 7-6-6-3-ra. Fekete Rudolfot, a magyar válogatott edzőjét hallják.
Kettős tapasztalatok vannak. Egyrészt ugye nagyon örülünk, hogy a Fajta Péter megnyerte az előző heti versenyt. Kiváló játékkal mondhatnám azt, hogy őtől az őszintétől ez elvárható, de attól függetlenül három nagyon nehéz meccsen volt túl a negyed döntőben, az elődöntőben és a döntőben nagyon nehéz ellenfelek voltak. Kiváló tenisszel tudta abszolválni ezt a győzelmet, úgyhogy mindenképpen nagyon örülünk neki. A másik pedig, ami miatt itt vagyok, több fiatal játékos, akik a selejtezőben, illetve a főtáblán is szabadkártyával, illetve van, aki saját jogon tud játszani. Ez a garnitúra a Davis Kupa csapat mögötti második vonal, akiknek most megpróbálunk segíteni, és szeretnénk, hogyha ők is be tudnának kapcsolódni a nemzetközi tenisz vérkeringésébe, úgyhogy ezek az első állomások, ahol most vagyunk.
A Kamion Európa bajnokság idei szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. A pilótának ez volt a hatodik, a csapatnak pedig a negyedik Európa-bajnoki sikere. Kis Norbertet hallják.
Az idei év különösen erős volt, ráadásul úgy, hogy voltak szabályváltoztatások, tehát egy pár dolgot át kellett építeni a versenykamionon, amiben nem voltunk 100%-ig biztosak, hogy jó irányba mentünk, hanem ugye ez akkor derült ki, amikor elkezdtünk a többiek ellen versenyezni. És aztán egy nagyon erős sorozattal, ugye sorozatban 11 futam győzelemmel nyitottuk a szezont, ami még soha nem történt meg a Kamion Európa bajnokság 40 éves története során, hogy valakinek ilyesmi sikerült volna. Eleve nagyon ritka az, hogy valaki egy hétvégén mind a 4 futamot meg tudja nyerni. Na ezt mi megcsináltuk az első 2 hétvégén, meg még a harmadik hétvégének is a 3/4-ét. Végig tudtuk vinni, és ugye a 12. futam volt az első, ahol nem sikerült nyerni, hanem csak dobogóra állni. És ez egy páratlan szezon kezdett volt, hát azért ez is mutatja azt, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen jól tudunk együtt dolgozni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Fertálymesterek ima csoportjával imádkozunk együtt.